Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast, beszélgetőtársam Hajnal Éva, és a mai napon arról fogunk beszélni, hogy a Trump adminisztráció, a Trump kormányzat jelentős mértékben akarja csökkenteni a költségvetést, és ennek része az úgynevezett Medicaid megvágása is, nem kevés pénzzel, 800 milliárd dollárral próbálják megvágni ezt a költségvetést. A republikánus többségű képviselőház ezt már elfogadta, áprilisban tárgyal róla a szenátus, és utána egyeztetik a végső változatokat. Ha ez megtörténik, akkor az előrejelzések szerint 70 millió ember eshet el életfontosságú támogatástól. Mielőtt átadnám a szót Évának, hogy mondja el, legyen szíves pontosan, mi is ez a Medicaid, kik kapják, miért kapják, hogyan kapják, körülbelül mennyi ez, hogyan is, és mi történhet velük, vagy mi történhet akkor, hogyha ez a költségvetési csökkentés bekövetkezik. Csak szeretném az érzéseimet, vagy a megérzéseimet tolmácsolni a tekintetben, hogy a Trump kormányzat, illetve Trump elnöksége az úgy működik, mint egy cég. Tehát Trump azt csinálja Amerikával, mint hogyha a cégét vezetné, éppenséggel ezt a Trump Organization-t, amit ugye mindenfajta bűncselekmények miatt el is ítéltek, és csak úgy gondolkodik, mint egy cégből, tehát hogy növelni a bevételeket, csökkenteni a kiadásokat, bármi áron csökken, ez elküldeni az embereket. Ugye a Trump cégekre jellemző, hogy nem fizetik ki az alvállalkozókat, tehát magyarul egy ilyen kicsit mafiózó jellegű cégnek a működésére hasonlít, ahol lopnak, csalnak, hazudnak, érzéstelenül kihasználnak és eldobnak embereket, érzés nélkül, mint hogyha egy ország vagy egy társadalom ugyanolyan lenne, mint egy piacorientált vagy egy profitorientált cég, érzés nélkül elvesznek mindenkitől bármit, hogyha azzal csökkenteni lehet a kiadásokat, a bevételeket erőszakkal, fenyegetéssel, zsarolással, terjeszkedéssel mindenféleképpen próbálják növelni. Szóval mindezt csak azért mondtam, hogy a hallgatók gondoljanak arra, amikor maguk előtt látják ezt a Trump kormányzatot, illetve azokat az intézkedéseket, amelyeket Trump tesz, és ahogyan a külpolitikában és a belpolitikában is ahogy manőverezik, hogy ez tökéletesen megfelel egy olyan típusú mafia jellegű cégnek, mint mondjuk Las Vegasban, ahogyan ott foglalnak területeket, és ahogyan ott mondjuk a profitot hajhásszák. Bocsánat a kitérésért, térjünk tárgyilagosan és konkrétan rá a mai témánkra, és akkor arra szeretném kérni Évát, hogy mutassa be nekünk, hogy pontosan mi is történik. Ugye most a Trumpék mindenhol próbálnak ugye költségeket csökkenteni, és hát mi máson lehet leginkább, mint a szociális kiadásokon, és a komoly csökkentést akarnak, ugye nyilvánvalóan, hogy egy ország szociális kiadásait nem lehet érintetlenül hagyni, ami viszont, mint említettem, 70 millió ember életét keserítheti meg, köztük gyerekekét.
Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát az amerikai egészségügy az szerintem egy puskaporos hordó egyébként, tehát láthattuk is a közelmúltban, hogy rengeteg probléma van vele, tehát Trump nélkül is egy nehézkes eset, de a Trump kormányzat megjelenésével azt látjuk, hogy egyre drasztikusabb dolgok vannak kilátásban. Szerintem nem mehetünk ezt szó nélkül, tehát nyilván ki kell térnünk az adásunkba az egészségügy élére állított, idézőjelbe tenném, szakemberekre is. És hát először akkor kezdjük a Medicaid és a Medicare-rel. Tehát ugye azt tudjuk, hogy a Trump első kormányzata alatt is már több alkalommal javasolta azt, hogy ezeket a Medicaid-et és a Medicare-t azt mindenképpen vissza kell vágni. Egyébként a Medicaid az, amiről mi ma beszélünk legfőképpen, ez a szegényeknek az egészségügyi programja. Ide általában olyanok tartoznak, akik semmilyen módon nem tudnak biztosítást vásárolni, Tehát itt gyerekek vannak, tehát ugye nagyon sok gyerek kerül ebbe a programba bele, akkor terhes nőket is szoktak ide ebben a programba besorolni, mert így ellátást kaphatnak. És ugye van a másik program, a Medicare, ami pedig az idősek és a fogyatékkal élők számára biztosított egészségügyi programot jelenti. Tehát, hogyha ezekből a programokból visszavágnak, és ilyen jelentős pénzmennyiséget, hát akkor itt nagyon súlyos ellátási gondokra lehet számítani. Azt egyébként érdemes tudni, hogy a korábbi kormányzatok alatt, tehát a Biden kormányzat alatt a költségvetése ezeknek az államilag támogatott biztosításoknak folyamatosan nőtt. Tehát, és ez alatt nem azt kell érteni, hogy a rááldozott pénzért semmit nem nyújtottak, hanem elég komoly szintű ellátást tudtak biztosítani a szegényebb rétegek számára, illetve a fogyatékosok és az idősek számára. Hát az amerikai egészségügy kapcsán ugye érdemes megemlítenünk azt is, hogy itt már régóta vannak törekvések, meg mindennapos téma az, hogy meg kell reformálni a rendszert. Tehát a jelenlegi változtatások szerintem nem visznek közelebb a már régóta jelenlévő problémák megoldására. Tehát mindenkinek ismerősen csenghet a neve az Affordable Care Act-nek, tehát amit ugye röviden Obamacare-nek is neveztek. Hát ennek kapcsán ugye azt tudjuk, hogy ez egy olyan reform törekvés volt, hogy az amerikaiaknak legyen egészségbiztosításuk. Tehát sok millió embernek nem volt egészségbiztosítása, sőt, most is különben sok millió embernek nincsen semmilyen egészségbiztosítása az országba. És hát ugye az Obama kormányzat az arra törekedett, hogy legyen egy megfizethető biztosítás, ugyanis az egészségbiztosítók, a piaci alapú egészségbiztosítóknak az ajánlatait hát sok millió ember képtelen megfizetni. Tehát a bérből és fizetésből élő családok egy része nem tudja kigazdálkodni azt a pénzt, amiből piaci alapú biztosítást lehet vásárolni. Ennek kapcsán jött létre ugye ez az Affordable Care Act, hogy csökkentse azoknak a számát, akik például nem tudnak biztosításhoz jutni, de ennek is a költsége elég magas. Tehát még mindig léteznek olyan családok, akik ezt nem tudják megfizetni, és hát ugye tudjuk azt, hogy Trump elnökségének az egyik központi célkitűzése az az volt, hogy eleinte ugye az Obamacare-t azt megpróbálta visszaszorítani, de szándékában áll a teljes eltörlése is. Ugye először nem sikerült ezt teljesen megszüntetni, de az adminisztráció azért több lépést tett annak érdekében, hogy minél kevesebb embertől eljen fel ez a biztosítási háttér, és minél kevesebb forrást kelljen fordítani a szövetségi biztosítási programok fenntartására. Mindezek mellett ugye hallottunk folyamatosan arról is, hogy a kutatóintézetek támogatását is csökkentik folyamatosan, tehát szinte nincs olyan egészségügyi intézet, ahol ne lenne költségcsökkentés. Ugye, hogyha visszagondolunk pár hónappal ezelőtt, azt is hallottuk, hogy a Trump kormányzat bejelentette, hogy az Egyesült Államok az kilép a WHO-ból is, mint szervezetből. Ugye ott az Egyesült Államok volt az, aki a legnagyobb pénzügyi háttért biztosította, tehát nehéz helyzetbe hozta ezzel a WHO-t is. Korábban erről már beszéltünk, hogy ennek a fajta együttműködésnek milyen következményeire lehet számítani. Tehát tudjuk azt, hogy a CDC finanszírozása is csökkentett lett, tehát ez a betegség megelőzés és járványügyi központ ugye az Egyesült Államokba. Hogyha Trump kormányzatról beszélünk, azt azért muszáj megemlítenünk, tehát vissza kell emlékeznünk a COVID időszakra, hogy rendkívül szkeptikusak voltak a járvány kitörésével kapcsolatban, tehát igaziból nem tehát akkor is elterjedtek az oltás ellenes összeesküvés elméletek, meg igaziból szabadjára akarták engedni a járványt, tehát, és így utólag lehet látni, hogy azokban az országokban, ahol azért próbáltak védekezni a járvány ellen, sokkal kevesebben haltak meg. És hát ugye tudjuk azt is, hogy ami szintén az egészséget veszélyezteti, hogy a klímaváltozással és kapcsolatos kutatásokat is igyekszik a Trump kormányzat visszaszorítani. De azt hiszem, hogy térjünk vissza arra, hogy mi lesz ennek a hatása, tehát hogyha valóban átmegy ez a Medicaid költségcsökkentés, tehát ez a 800 milliárd dolláros költségcsökkentés, mert hát sok millió embert veszélyeztet ez a történet. Tehát egyébként ilyen nagyfokú költségcsökkentésre még soha nem volt példa a Medicaid történetébe, tehát és aránytalanul érintené a kisebbségekhez tartozó családokat, tehát elsősorban a latin és a fekete családokat érintené ez a döntés. A statisztikák szerint több mint 20 millió latin-amerikai és 13 millió fekete ember tartozik a Medicaid biztosításhoz, és hát nagyjából 3,5 millió ázsiai-amerikai támaszkodik erre a fajta biztosítási rendszerre. Ezen belül 31 millió gyermek használja ezt a Medicaid biztosítási hátteret, és hát látjuk, hogy itt tényleg nagy számú a biztosítottak száma. És például érdekes megemlíteni, Kalifornia államban a Medicaid az Medical néven ismert, és ott az állam összes lakossára érvényes, tehát ebbe beleértendők azok is, akik nem rendelkeznek bevándorlói háttérrel. És országosan a statisztika azt mutatja, hogy 5 emberből legalább egy, és minden 3 gyermekből egy részesül Medicaid biztosításban. Tehát nagyon súlyos problémák előtt vagyunk, hogyha valóban megtörténik ez a költség visszavágás. Tehát ebből is az látszik, hogy ebben az esetben a kormányzat a gazdagoknak kedvez, tehát a szegényeket azt meg még jobban el fogja hanyagolni. Tehát ugye Amerika történetében nem ritka az, hogy fogászati ellátásban úgy tudnak részesülni rengetegen, hogy vannak olyan fogorvosok, akik alkalomszerűen elmennek ilyen tornatermekbe, kezelnek embereket, akik oda mennek, és ingyen kezelhetik őket, mert máshogy esélyük nincs arra, hogy orvoshoz menjenek, fogorvoshoz menjenek. Én erről több dokumentumfilmet láttam, és így megdöbbenve tapasztaltam, hogy még közülük is nagyon sok a Trump szavazó, tehát pedig nagyon-nagyon
kénytelen. Ne felejtsük el ugye a latinókat, akiknek a többsége ugye a Trumpra szavazott, tehát 60 nem tudom néhány százalékuk Trumpra szavazott. Most közülük a legszegényebbek elveszítik azt a lehetőséget is, ami eddig volt, ugye a Medicaidet, hogy valami legalább valami minimális alapellátásban részesüljenek, mert ugye azt nem kell mondani, hogy ezek a Medicaid programok, ezek nem első osztályú egészségügyi ellátás és teljes körű ingyenes kórházi kezelésre jogosítanak föl, hanem csak ilyen minimális egészségügyi ellátást, hogy azért ha valami baja van, elmehet orvoshoz, tehát ilyen szinten kell ezt érteni, de ugye azt kell mondani, hogy még a középosztálybeliek is, ha valaki elkapja a Covidot, olyan ára van a Covid gyógyszereknek, hogy egyszer nem lehet kiváltani, hogyha valakinek nincsen valami komoly egészségügyi biztosítása, az egyszerűen nem jut hozzá a gyógyszerhez, és gyógyszer nélkül várja végig, hogy mi lesz az eredménye a fertőzésének. De hát ugye ezek a szegény emberek, tehát ezek a feketék, latinók, és hát nem csak ők, ázsiaiak is, és mások is, ugye, ezek hátrányos helyzetű emberek, nem azért veszik ezt igénybe, mert hogy ők latinók vagy feketék, mert vannak olyan feketék és vannak olyan latinók, akiknek nincs erre szükségük, de ez azt mutatja, hogy ezek az emberek egyébként is hátrányos helyzetben levő emberek, ahol újra termelődnek ezek a hátrányos helyzetek, és többek között például az egészségügyi ellátás terén is. És ugye azzal, hogyha még ezt a minimális ellátást is megkapják, ezek az emberek teljesen orvosi ellátást ellátás nélkül maradnak, mert hogyha nem tudja kifizetni, nem tud elmenni az orvoshoz. Mielőtt beengedik az orvosi rendelőbe, le kell fizetnie a kópét, tehát ha még van valamilyen biztosítás, akkor is kell valamit fizetni, ha még az sincs, se pénze, se biztosítása, akkor egyszerűen nem mehet el az orvoshoz. Itt ugye 10 milliókról beszélünk, akik mind Trumpra szavaztak, vagy hát ugye a többségük ugye Trumpra szavazott. Most ugye az a kérdés, hogy pontosan akkor, amikor ez a fajta költségvetési megszorítás ugye bekövetkezik, amit ugye a kampányban Trump természetesen tagadott, azt mondta, hogy nem fognak hozzányúlni ehhez, sőt, ugye most már Social Security-ról is szó van, ugye, ami a nyugdíj, hogy ahhoz is hozzá akarnak nyúlni, hát az amerikai nyugdíjak egyébként is nevetségesek, de ugye valakiknek azért mégiscsak életet jelent, hogy valamennyi, egy pár száz dollárt kap nyugdíjat, most még ez is veszélyben van, ami ugye mind arra utal, amit mondasz is, ahogyan például az adórendszert is átalakítják, hogy minden a gazdagoknak kedvez, a szegények pedig, hát most bocsánat, ilyen kicsit ilyen vulgárisan kifejezve, de hát így szokták mondani, hogy a szegények megdögöljenek meg. Tehát ez a Trump kormány, ez az illiberális, keresztény, amerikai, republikánus kormányzat, és hát ugye most nem lehet tudni, hogy mi lesz most. Véleményed szerint a Medicaid az például mi történik, mi a hatás annak, hogyha például a gyerekek nem kapják meg a megfelelő ellátást?
Hogyha a gyerekek nem fogják megkapni a megfelelő ellátást, akkor ugye tudjuk azt, hogy felnőtt korban még több probléma, egészségügyi probléma jelentkezhet náluk, tehát nem is fog kialakulni az a fajta egészségtudatos hozzáállás, hiszen ha nem találkozik orvossal, nem találkozik ellátással, egy olyan fajta életmódban nő fel valaki, hogy hát nem is kell foglalkozni ezekkel a dolgokkal. Tehát ugye a szegények között az gyakran látható Amerikában, hogyha valakinek például nők között már rákos elváltozása van, és nincs pénze, hogy nem megy orvoshoz, tehát hogy addig halogatja ezeket a dolgokat, amikor már nem lehet segíteni rajta. Tehát ezekből a gyerekekből is, akiket nem fognak ellátni, olyan felnőttek lesznek nagy valószínűséggel, akik felnőtt korukban még inkább nem fogják tudni megengedni maguknak, hogy orvoshoz menjenek, nem is nagyon lesz rá igényük, mert ez lesz a természetes számukra, hogy nekik nem jár ellátás, nincsen megoldás. Ugye Amerikában marha drága az egészségügyi ellátás, tehát a világon a legdrágább. Ez a gyógyszerekre is igaz, biztosítás nélkül alapgyógyszereket nem lehet beszerezni, tehát több száz dollárnál kezdődnek az alapgyógyszereknek is az árai, de ennek ellenére rengeteg embernek semmilyen biztosítása nincs, sőt, szerintem azt is érdemes megjegyezni, hogy amíg 2000-ben egy átlagos amerikai család egészségügyi ellátásához a biztosítás megközelítőleg 6438 dollárba került évente, ez 2024-re már 24.572 dollárra emelkedett, tehát az eltelt 24 év alatt több mint 280%-os drágulás történt, és tehát azoknak is, akiknek van egészségbiztosítás, ez egy elképesztő teher, tehát nagyon-nagyon nagy összegeket kell megfizetni, és hát nagyon sok biztosítás limitálja az ellátást, és hát Amerikában is elérhető nagyon-nagyon csúcstechnológiás orvosi kezelés, nagyon jó ellátás, de a tömegek számára nem elérhetőek ezek a programok, nem elérhetőek a legjobb gyógyszerek, sőt, gyakran az alapkezelések sem. Tehát, hogyha még ettől a szegényebb rétegtől megvonják azokat a lehetőségeket, amik eddig voltak, szerintem végzetes lesz. Tehát olyan generációk fognak felnőni, akik nagyon beteggé válhatnak, és az egészségtudatosság teljesen hiányozni fog belőlük.
Igen, és ugye a másik dolog, amire fölhívják a figyelmet, hogy bizonyos orvosi rendelők, bizonyos kórházak, bizonyos környékeken kifejezetten abból élnek, hogy úgy mondjam, idézőjelben, tehát azt tartja fönn őket, hogy a környékbelieket ellátják. És a környékbelieket úgy tudják ellátni, hogy a környékbelieknek a Medicaid állami biztosítás tulajdonképpen az fizeti a kezelésüket vagy az ellátásukat, illetve annak a nagy részét.
Vagy
Na most
nagyon sok, bocsánat, csak azt akartam mondani, hogy van olyan is, amikor valaki nincs benne ebben a programban, de hogy vannak olyan ellátóközpontok létrehozva, akik ezen a rendszeren keresztül kapják a finanszírozást az ellátások után. Tehát van olyan, hogy ellátnak olyan embereket is, kifejezetten erre a célra létrehozott központok, akiknek semmiféle papírjuk nincs, vagy biztosításuk, tehát még a Medicaid-be sincsenek benne, de maga az egészségügyi ellátást nyújtó intézmény ugyanebből a forrásból tudja működtetni ezeket a fajta ellátásokat.
Igen, és ugye emellett ugye a másik dolog az, hogy abban az esetben, ha ezek a szegény emberek, akik ugye jellemzően ilyen összefüggő nagy területeken élnek, tehát nem nagyon, Amerikában nem nagyon keverednek a nagyon gazdag és a nagyon szegény területek, tehát vannak gazdag városok, és vannak nagyon szegény külvárosok, vagy más szegény körzetek, vidéki területek, stb. Na most, ha egy kórház vagy egy orvosi rendelő a szegények lakóhelyén működik, és ott ugye a fizetőképes kereslet, hogy úgy mondjam idézőjelben, megszűnik amiatt, mert a minimális Medicaid ellátást sem vehetik igénybe, mert ugye nem lesz rá pénz, nem kapják meg. Ebben az esetben ezek az orvosi rendelők, illetve ezek a kis vidéki kórházak, ezek be fognak zárni, hiszen nem tud nekik, nem fizet nekik senki, mert saját zsebből senki nem tud fizetni, biztosításuk nincs, a Medicaid-et lekaszabolják, hogy akkor miből lesz a bevételük. Tehát, hogy ez egy nagyon összefüggő láncolat, aminek az a lényege, hogy az egészségügyi ellátórendszer, az egészségügyben dolgozók és maguk a betegek is megsínylik ezt az egészet, és a vége persze természetesen nem az lesz, hogy a Trump-féle Amerika nevű cég hasznot fog ebből produkálni, és hogy megspórol ezzel nem tudom mennyi pénzt, hanem az lesz, hogy itt megspórolja, és a sokszorosát máshol pedig kifizeti az okozott károk miatt. Most az emberi életekről, az emberi élet minőségéről ugye nem beszélve, hiszen tudjuk, hogy mondják is, hogy a pénz nem boldogít. Hogyha nincs egészség, akkor ugye akkor semmi nincs, és itt pontosan arról van szó, hogy az embereknek az egészsége az, ez a legvégső dolog, hiszen sok mindent teheti még boldoggá az embert, sok mindennek örülhet, sok jó dolog történhet az életébe, de a legalapvetőbb mindenkinek az, hogy egészsége legyen, illetve hogyha az egészségét valami veszélyezteti, megbetegszik, vagy bármilyen egészségügyi problémája van, akkor ezt kezeljék, ellássák, és meg tudjon gyógyulni. És ezt a legvégső emberi szükségletet is a keresztény, szeretném csupa nagybetűvel, 30 felkiáltó jellel jelezni, hogy a keresztény Trump republikánus kormányzat el akarja venni a legszegényebbektől, miközben a világ leggazdagabb emberei élnek itt Amerikában.
Igen, szerintem azt is érdemes megjegyeznünk, hogy érdekesek azok a választási opciók is, hogy Trump kiket nevez ki így az egészségügyben. Tehát ugye látjuk ezt a tudományellenes hozzáállást is, tehát, hogy próbálja leépíteni az egészségügyben is a valódi szakembereknek a tudását és a munkáját, és hát ugye látjuk, hogy egészségügyi miniszternek Kennedyt nevezte ki, akinek ugye orvosi végzettsége sincsen, és hát ő legfőképpen ugye az összeesküvés elméleteiről híres, és az oltás ellenességéről, de egyébként a Medicaid és a Medicare költségek irányításához pedig Mehmet Oz-t akarja kinevezni, ugye, aki doktor Oz-ként híres gyakorlatilag Amerikába, és hát őnála is ilyen nagyon kérdéses dolgok vannak. Ugye ő egyébként egy kutató szakember volt, de a tévéműsorai kapcsán hát sokaknál kiverte a biztosítékot, mert többször olyan gyógyszert próbált reklámozni, amiről ugye kiderült, hogy használhatatlan. Ugye volt az, amikor a hidroxiklorokint próbálta ezt a malária ellenes gyógyszert a koronavírus kezelésére reklámozni. A gyógyszer kapcsán azért megemlíteném azt, hogy kiderült róla, hogy sokkal több a hátránya, mint az előnye, tehát hogy semmiképpen nem lehet használni a koronavírus kezelésre, és hát ugye Donald Trump is azt mondta, hogy nyilvánosan kiállt a gyógyszer mellett, és ő is azt állította, hogy ő maga is szedi, de ugye ezt a vészhelyzeti engedélyét... Ezt a vészhelyzeti engedélyét a gyógyszernek egyébként az FDA az visszavonta 2020 júniusába, és az indoklás az volt, hogy addigra kiderült, tehát egyértelművé vált, hogy a gyógyszer hatékonyságába vetett bizalom az sajnos nem megalapozott, és hogy a potenciális mellékhatások kockázata pedig mindenképpen meghaladja az esetleges előnyöket, és hasonló figyelmeztetést adtak ki egyébként Magyarországon is 2020-ban, tehát a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ is egyébként kiadott egy ilyen figyelmeztetést, mert hát Magyarországon is ugye voltak hívei ennek a fajta gyógyszernek, tehát volt, aki ezt akarta szedni így koronavírusos megbetegedésre. De a Mehmet Oz botrány kapcsán kiderült ugye az is, hogy ő neki anyagi érdekei fűződtek ehhez ennek a gyógyszernek a promotálásához, mert hogy ő részvényekkel is érdekelt volt két olyan vállalatban is, ahol ezt a hidroxiklorokint szállították, és hát így nyilván felvetődik sokakban a kérdés, hogy milyen orvosi ajánlás az, hogyha ő felszólítja a betegeket, hogy ezzel lehet védekezni így a koronavírus ellen, miközben neki üzleti érdekei fűződnek hozzá. Hát ezt az embert akarja kinevezni Trump, hogy a Medicaid menedzselésért ő legyen a felelős egészségügyi vezető, és hát láttuk azt az elmúlt napokban, hogy hát ilyen megkérdőjelezhető a hozzáállása a programhoz, tehát amikor a szenátusi meghallgatása volt, akkor nem volt hajlandó egyébként arra válaszolni, hogy mi várható így a Medicaid csökkentés kapcsán, vagyis a finanszírozás kapcsán, vagy arról, hogy a jogosultak körét esetleg szűkítik, tehát mindenképpen kitért a kérdések elől, és úgy próbált válaszolni, hogy, tehát nem mondott se igent, se nemet, úgy próbált válaszolni, hogy neki fontos az, hogy biztosítva legyen a betegeknek ma és a jövőben az olyan források, amelyek megvédik őket, ha megbetegednek, és ez nagyon emlékeztet arra, amikor Trumpnál is rákérdeztek, hogy, mert ugye ő korábban beharangozta, hogy mindenhol költségcsökkentést kell bevetni, és tudjuk azt, hogy a Medicaid az meg már nagyon régóta szúrja a republikánusok szemét, tehát mindig is szerették volna azt, hogy ezt az ellátási rendszert szétverjék, tehát Trump azzal, hogy ezt a republikánusoknak megígérte, tehát ezzel szerintem nagyon sok republikánus támogatáshoz jutott. Tehát ne felejtsük el, hogy ez egy régebbi elhatározás már republikánusok részéről. És egyébként még a Mehmet Oz kapcsán annyit szeretnék elmondani, hogy ugye az is kiderült, hogy ő a piaci alapú egészség biztosítási területen is nagyon sok érdekeltséggel rendelkezik, tehát ami azt jelenti, hogy itt is összeférhetetlenség van, de hát ugye ez a Trump kormányzatot nem zavarja egyáltalán.
Hát igen, tehát ott, ahol ugye fölmerül az, hogy egy senki által meg nem választott üzletember, ugye nevezetesen az Elon Musk, megkaphatja az Egyesült Államok Kínával kapcsolatos védelmi és hadászati titkait, csak azért, mert ő ezt kéri, vagy ezekbe be akar látni, miközben Kínában vannak a legnagyobb gyárai és a legnagyobb érdekeltségei, a kínai diktatúra miniszterelnökével szoros kapcsolatot ápol, majd pedig elmegy a Trump kormány hadügyminiszteréhez, és elkéri ezeket az információkat, és azt mondják, hogy igen, és készülnek, hogy odaadják neki. Most az a szerencse, hogy ott még voltak ugye olyanok, akik szivárogtattak, és ez jó hír, hogy még azért vannak, ugye, hogy a Pentagonból kiszivárogtatták azt, hogy ezek a korrupt emberek már Amerika alapvető biztonságát is veszélyeztetik, tehát nemzetbiztonságát is veszélyeztetik, tehát katonai biztonságát is képesek kiadni, eladni, elárulni. Szóval egyszerűen döbbenetes. Na most ugyanígy ugye képesek arra, hogy teljesen üzletileg összeférhetetlen, korrupt embereket helyezzenek olyan állami hivatalok élére, akiknek a döntésein és a működésén emberek élete függ, emberek egészsége függ, és itt 10 milliókról beszélünk. És ugye amit mondasz, hogy a republikánusoknak a csőrét ugye szúrta, tehát itt tulajdonképpen én mindig nagyokat nézek, néha megemlítem, hogy erről én tudnék mondani néhány dolgot, szóval amikor itt elkezdenek republikánusok kommunistázni, és és azzal riogatják persze főleg a dél-amerikai, meg spanyolajkú embereket, vagy onnan jött bevándorlókat, hogy a demokraták azok itt olyan kommunizmust akarnak, mint Venezuelába, meg Kubába, meg hogyha ők fognak kormányozni, akkor itt kommunizmus lesz. És hogy néha-néha, nem mindig, de néha, hogy megemlítem, én éltem kommunizmusban, én tudom, hogy mi a kommunizmus. Az is persze csak egy ilyen szóval nem az a fajta durva kommunizmus volt, de mondjuk ott láttuk, hogy a termelőeszközök ugye az állam kezébe voltak, stb. Tehát azért tudom, hogy mit jelent a kommunizmus. Semmi köze ennek a kommunizmushoz. Ezek abban az esetben, hogyha a rászorulók, ha magatehetetlenek, ha szükségben levők bármilyen támogatást, segítséget kapnak az államtól, akkor ezek azonnal kommunizmust kiáltanak, és az őket rendkívüli módon zavarja, hogyha tényleg kiszolgáltatott emberek, magatehetetlen emberek, vagy akik képtelenek ezt maguk megtermelni, kapnak valamilyen támogatást, de az nem zavarja őket, hogy tényleg multi, nem tudom minek nevezzem, milyen kőgazdag emberek kapjanak olyan adókedvezményeket, vagy ne fizessenek adót élükön, ugye a keresztény elnökükkel, ugye a Trumppal, aki 15 éven keresztül egy fillér adót nem fizetett. Ez nem zavarja őket. Az, hogy tényleg dollár multimilliárdosok, tízmilliárdosok, százmilliárdosok egy vasat, egy cent adót nem fizetnek hosszú éveken keresztül. Ez nem zavarja őket, holott az is hiányzik nyilvánvalóan az államkasszából. De ha $10 kap Juan azért, hogy a feleségét elvihesse az orvoshoz, és megmutassa, hogy nagyon köhög az asszony, abba belebetegszenek, és kommunizmust kiáltanak. Szóval ezt csak úgy próbáltam érzékeltetni így a hangulat szempontjából mindazt amit mondasz, és hát ugye a Medicaid az tényleg olyan embereket érint, akik tényleg képtelenek, és azért nem mindenki maga tehet erről. Tehát az, hogyha valaki nem tud annyi pénzt sem megkeresni, pedig dolgozik, meg dolgozna, meg dolgozik is, hogy egyszerűen kifizesse az alapvető szükségleteit, tehát az alapvető orvosi ellátását, hogy amikor beteg, ha magas a vérnyomása, vagy bármi olyan baja van, hogy el tudjon menni az orvoshoz, hát azért az nem az ő hibája, az nem csak az ő hibája, vagy inkább azt mondanám, hogy ez egyáltalán nem az ő hibája. És itt ugye, mivel az államnak bizonyos mértékben ugye ezt kell elismernie, hogy vannak ilyen emberek, és hogy ezeken segítenie kell, és társadalmi szolidaritás. Ez az államnak az egyik feladat azon kívül, hogy a törvényességet megőrizze, ugye nem pedig az, hogy a törvényeket átágja, mint most van, ugye, és hogy a rendet föntartsa, nem úgy, mint most, hogy szétver mindent, hanem emellett még egyik feladata az, hogy a társadalmi szolidaritás kifejezéseképpen a gazdagok adójából segítse azokat, akik rászorulnak. És ugye itt nem arról van szó, hogy Tesla autókat akarnak vásárolni, ugye, az emberek, és most csak azért mondom a Teslát, mert az egy úgy katasztrófa, hogy van, és most ugye ez téma, de mondhattam volna bármilyen drága autót, szóval nem az kell nekik, hanem az, hogy ha terhes lesz a feleség, elvigye az orvoshoz. Tehát ez egyszerűen katasztrófa.
Hát igen, meg nagyon fontos szerintem itt is, hogy a közhangulat is milyenné válik. Tehát az, hogy téves információkat terjesztenek, meg hogy a tudományos konszenzust is megkérdőjelezik, hát, és hogy olyan emberek kerülnek kinevezésre a közegészségügy élére, hát szerintem ez is katasztrofális az amerikai társadalomra nézve, tehát mert itt is felerősödik egy olyan vélemény, meg egy olyan hang, ami nem pozitívumokat hoz. Tehát vannak ugyan olyan elemzők egyébként, meg kritikusok, akik egyébként azt gondolják, hogy a Trumpnak az új irányvonalai az egészségügy kapcsán inkább arra felé terelődik, hogy jöjjenek létre ilyen elitklubok, meg ilyen luxuskezelések legyenek, meg legyenek ilyen egyéni személyre szabott ilyen wellness ellátások, de a szegényebb réteg ellátásáról semmi, tehát mintha nem is léteznének, tehát semmiféle terv nincs, tehát ketté szakad az egész, tehát ilyen óriási szakadék jön létre azok között, akik megengedhetik maguknak a biztosítást, meg az ellátást, és azok között, akiknek semmi lehetőségük nincs arra, hogy megfizessék az ilyenfajta egészségügyi ellátást. Tehát a gazdasági elit részére minden elérhetővé válik, és ez a Trumpi politika olyan lehetőségeket kínál, hogy ők hozzáférjenek minden csúcstechnikához, még a nem tehetős réteg számára meg már semmi se elérhető, tehát még az alap ellátás sem. Tehát, és ez szerintem problémás, tehát egy ilyen kettős egészségügyi rendszer alakul ki, ami szerintem nagyon-nagyon problémás, és ezért se szabadna leépíteni a Medicaid-et.
Talán a magyarok meg fogják érteni azt, amit mondok, mert Magyarországon legalábbis amikor mi még felnőttünk, vagy akár már felnőtt korunkban is, lehet, hogy még most is, bár már a magyar viszonyokat nem ismerem annyira, különösen mióta van ez az Orbán rabló banda, ahol tényleg 100 milliárdos vagyonaik vannak itt, tolvajok az embereknek, és azoknak, akik kiszolgálják ezt az egészet, tehát ott már mondjuk lehetnek olyanok, mint a Magyar Péter, akinek fogalma nincsen a szegénységről, meg hogy az micsoda, a propaganda fotókon kívül, de nem csak ő, hanem az ilyenek, mint ő. Tehát ott azért már a helyzet. De amikor mi még felnőttünk, vagy amiben mi beleszülettünk, még nem voltak ilyen nagy vagyoni különbségek, és akkor azért még akik úgy jobban éltek, azért azok is láttak szegény embereket, és tudják, hogy milyenek a szegények. Na most erre akarok utalni, Amerikában ugyanilyenek a szegények, mindenhol ugyanolyanok a szegények. Szégyellik a szegénységüket. Tehát akkor, amikor valaki a szegénysége miatt nem jut hozzá alapvető ellátásokhoz, a legkevésbé várható az, hogy elmegy tüntetni, hogy veri a mellét, vagy követelőzik, vagy hogy hangot ad ennek, vagy egyáltalán bármilyen olyan jelzést ad, amivel a kormányzatát, vagy a hatalmon levőket, azok lelkiismeretét, vagy egyáltalán csak az érdekeiket, hogy esetleg majd nem szavaznak rájuk, vagy ilyesmi, megérinthetnék. Tehát ezek az emberek csöndbe halnak meg. Utalnék még itt a magyarokra is, hogy az Orbán rezsim ugye a COVID-járvány idejét is, a COVID-járványt is lopásra és illegális haszonszerzésre, korrupt üzletek kötésére használta föl működésképtelen lélegeztetőgépeket, és teljesen hatástalan és használhatatlan kínai oltóanyagokat vásárolt, és abból hatalmas pénzekre tett szert, miközben valójában a lakosságot nem védte és nem mentette meg a COVID által okozott ugye bajoktól, betegségektől és a halálesetektől sem. Tehát Magyarországon már nem emlékszem pontosan, de egy időben mondták azok, akik ezt figyelték és akik ehhez értettek, hogy Magyarországon hány kisvárosnyi ember halt meg észrevétlenül. Mindenki csak a saját halottját látta, mert hogyha ez úgy egybe lett volna, és látták, hogy most itt van 40 ezer halott, vagy 50 ezer halott hirtelennyébe a gyászolókkal, meg mindennel együtt, akkor azért talán meghúzogatták volna a fülüket ezeknek a korrupt politikusoknak, ugye, de mindenki csak egyedül a sajátját látta, ugye a fájdalom maga is ugye lebénította meg hát mit csináljon az ember, stb., ugye, tehát észrevétlenül lehet az embereket halálba küldeni, ezt akarom ezzel mondani, mert ezek az emberek se azok, akik meghalnak, se azok, akik a rokonaik, vagy a hozzátartozóik, és túlélik őket, sem ők, ugye ezért nem, tehát nem, ezek nem olyan emberek, akik elmennek, és emiatt forradalmat csinálnak. Tehát magyarul az, amit most a Trump csinál, az egy tömeggyilkosság. Tehát amikor 70 millió emberről beszélünk, aki alapvető orvosi ellátáshoz nem fér hozzá, azok közül nagyon sokan meg fognak halni. És akkor majd azt lehet mondani, hát persze minden embernek egyszer meg kell halnia. Hát ő ilyen betegsége volt, meghalt. De azt senki nem nézi, hogy ez az ember lehet, hogy még 20-30 évet élhetett volna. Erre mondják, minek? Úgyis csak egy szegény nyomorult flótás volt, ugye? Szóval, hogy egyszerűen ez az érzéketlenség, és ez az embertelenség, ez az önzés, és ez az egész gondolkodás, ez egyszerűen fölfoghatatlan, elképzelhetetlen, embertelen és elfogadhatatlan. És mondom, nem győzöm hangsúlyozni, hogy ezek mindez, de ez a keresztény szó már annyira nem ért semmit, már az ellenkezőjét jelenti lassan, mint eredetek, de még kereszténynek nevezik magukat. Szóval egyszerűen tragédia, és csupán azt szerettem volna ezzel a kis hosszú beszédemmel, amit egy mondatban is mondhattam volna, ugye, hogy ezek az emberek, ezek megalázott, egyáltalán a helyzetükkel megalázott, megszeppent, megfélemlített emberek, akik szégyellik azt, ami nem az ő szégyenük. Ez nem az ő szégyenük, hogy erre rászorulnak. Ez ennek az országnak a szégyene, mint hogy minden más országnak, ahol ilyen van és ilyen megtörténhet, ez a szégyene. És tegyük hozzá, ugye, és emeljük ki azt, hogy nem minden ország ilyen. Mindenhol vannak lyukak a szociális rendszerben, meg mindenhol vannak áldozatok, meg lehetnek tévedések, hibák, stb. Stb. De rendszer szintű embertelenség nem mindenhol van. Európában, Észak-Amerikában, Kanadában, stb. Vannak helyek, ahol ingyenes orvosi ellátás mellett alapvetően azért gondoskodnak arról, hogy az embereknek ne kelljen csak úgy egyszerűen meghalniuk. És hát ez egy borzasztóan nagy szégyene volt Amerikának idáig is, hogy a világ egyik leggazdagabb országának a legnagyobb befolyással rendelkező hatalmának a hátterébe, vagy a hátsó udvaron ott halnak meg a szegény emberek. És az, hogy most ráadásul egy olyan kormány működik, amelyik még politikát is csinál ebből, ideológiát gyárt ebből, és a maradék minimális ellátást is elveszi ezektől a szerencsétlen nyomorultaktól, az egyszerűen fölháborító és kriminális.
Hát igen, ismerős helyzet különben, mert Magyarországon is ugye abba az irányba megy a történet, hogy a magánegészségügy felé próbálják terelni az embereket, tehát az állami egészségügy az már nem nagyon létezik, tehát létezik az ajtó, csak az ajtó mögött már nem sok minden van. Tehát, és én azt látom, hogy a Trump kormányzat egészségügyi politikája is tovább növeli ezeket az egészségügyi egyenlőtlenségeket, tehát én nem látom benne a megoldást, és mondom, az amerikai egészségügyi rendszerben már régóta emlegetik, hogy sok a probléma, meg sok mindent meg kellene változtatni, tehát így elég reménytelennek látszik ez a dolog.
Igen, hát nagyon köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét, és bár még nincsen vége ennek a történetnek, már legalábbis ami a Medicaid megcsapolását illeti, de sok reményünk nem lett a republikánus többséget látva és ismerve, hogy ugye nem mernek semmiben se ellentmondani Trumpnak. Legfeljebb akkor mernének, hogyha a választóik, akik őket megválasztják, azok attól kellene tartani, hogy emiatt majd nem választják meg őket. De az előbb elmondottak miatt, hogy ezek az emberek szégyellik azt, amilyen helyzetben vannak, és szégyellik, hogy kapniuk és kérniük kell. Ezért ezek az emberek nem fenyegetik a republikánus képviselőket és szenátorokat azzal, hogy esetleg, ha nem védik meg őket, akkor majd nem választják újra őket. Tehát ezért sok reményünk nincsen. De minden esetre egészen biztos, hogy vissza fogunk még térni erre a témára, különösen akkor, hogyha ez be is következik, és hogyha akkor már majd pontosan lehet látni azt is, hogy mennyit vesznek el, és hogy miket szüntetnek meg, és kik azok, akik ennek a kárvallottjai lesznek, és mi minden lesz az, amit elveszítenek. Ez érinti az amerikai magyarokat is, az amerikai magyarok jelentős részét is, időseket és nem időseket. Pontosan tudjuk, hogy ugye nagyon sokan vannak, akik nincsenek könnyű anyagi helyzetben. Szóval még egyszer köszönöm hallgatóink megtisztelő figyelmét, Évának pedig ezeket a rendkívül fontos információkat és a beszélgetést.
Én is köszönöm a beszélgetést.